Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. Európa Rádió, a református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Szerdán és csütörtökön tartja a tavaszi ülésszakát a Magyarországi Református Egyház zsinata. A lelkipásztorok jogállásáról szóló törvény, a hittanoktatási törvény és szabályrendelet módosítása, megemlékezés a 150 éves nemzetközi lepramisszió munkájáról és a protestáns tábori püspök megválasztása. Ilyen időszerű feladatai is lesznek az április 24-én és 25-én Balatonszászón ülésező zsinatnak, amely dönt a zsinati lelkészi elnök tisztségéről is. Balogh Zoltán a zsinat lelkészi elnöki tisztségéről való lemondása után a szabályoknak megfelelően az elnöki feladatokat idéglenesen Pásztor Dániel a zsinat lelkészi alelnöke látja el. Ezen megbízatása a következő zsinati ülés döntéséig tart. A Magyarországi Református Egyház 15. zsinati ciklusa 9. ülésének időpontjáról 2023. novemberében az előző találkozón döntöttek a résztvevők. A június 9-i önkormányzati választáson átjelentkezéssel szavazók nem a lakóhelyük, hanem a tartózkodási helyük jelöltjeire szavazhatnak, ez pedig azt jelenti, hogy az országgyűlési választással ellentétben nem lesznek utazó voksok. Az országgyűlési választáson a választópolgároknak lehetőségük van tetszőleges magyarországi településre átjelentkezni, hogy ott szavazzanak. Ekkor a választó annak ellenére, hogy nem a lakóhelyén szavaz, a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire voksolhat, ugyanis a választás előtt eljuttatják a szavazólapját az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörbe. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán azonban a választópolgár csak a tartózkodási helyére jelentkezhet át, és csak akkor, ha a tartózkodási helyet a választás kitűzése előtt 30 nappal, a június 9-i voksolás esetében február 11-ig létesítette. Az önkormányzati választáson az átjelentkezéssel szavazás további feltétele, hogy a tartózkodási helyet a szavazás napjáig ne szüntesse meg a választópolgár, érvényessége legalább a választás napjáig tartson. A választópolgárnak május 31-ig kell kérnie, hogy választó jogát a tartózkodási helye szerinti településen gyakorolhassa. Eddig több mint 6000 választópolgár jelentkezett át tartózkodási helyére, 2019-ben az önkormányzati választáson 29.130-an, az európai parlamenti választáson 97.618-an szavaztak átjelentkezéssel. Az Európai Bizottság után a Nemzetközi Valuta Alap is megerősítette, a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, jövőre az uniós rangsor élmezőnyében lehet, közölte Facebook posztjában Varga Mihály pénzügyminiszter. A Nemzetközi Pénzintézet 3,3%-os gazdasági növekedést prognosztizál 2025-re Magyarországon. Az Európai Unió 27 tagországa közül ennél gyorsabb, 3,5-4%-os növekedést az IMF csak 3 országban, Máltán, Romániában és Lengyelországban vár. Az Európai Bizottság arra számít, hogy a gázárak csökkenni fognak, annak köszönhetően, hogy a cseppfolyósított földgáz globális kínálata emelkedik, ami teret ad a megújuló energiaforrásokba történő befektetéseknek, mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlament Strasbourgi plenáris ülésén elmondott beszédében. Ursula von der Leyen beszédében hangoztatta, prioritás az energiaköltségek csökkentése, az energiaköltségek ugyanis továbbra is befolyásolják az európai versenyképességet, különösen a nagy energiaigényű iparágak esetében. A cseppfolyósított földgáz globális kínálatának növekedése hamarosan a globális energiahiány felől a bőség felé tereli az energiapiacot, ezért a gázárak csökkenésére számíthatunk, emelte ki az Uniós Bizottság elnöke. Szent György nap a rendőrség napja, emiatt szünetel az ügyfelfogadás szerdán a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Azt írták, hogy a készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos lesz, és a bejelentések felvétele is biztosított lesz majd.
Az időjárásról.
A nap hátralévő részében többfelé várható eső, zápor, este egy-egy zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható. Szerdán nagy részt borult lesz az ég, majd napközben elsősorban az Alföldön válhat szakadozottá gomolyossá a felhőzet, a szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A csúcsérték adás körzetünk nagy részén 10 és 17 fok között valószínű szerdán.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Svéd asztalt az Európa Rádió Miskolci stúdiójának magazin műsorát hallják. Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm Önöket 2024. április 23-án, kedden. Röviden a tartalomról. Molnár Borbála, Sátor aljaújhelyi költőnő életéről hallhatnak mai magazinunk második felében, aki olyankorban jelentkezett műveivel, amelyben a nők tehetségét és képességét a versírásra kétségbe vonták. Gudzsák Attila történész lesz ebben a segítségünkre.
A 18. század végén, ugye ő 1760-ban született, a 18. század végén nem volt egyszerű nőként érvényesülni. Ugye úgy gondolták, hogy a nők nem képesek betölteni a főhivatásukat, az anyaságot akkor, hogyha mellette egyéb munkákat vagy feladatokat is elvállalnak. Ezért nagyon nehéz volt akár költőként, akármi másként, nőként érvényesülni, és ráadásul Molnár Borbála nőként magyarul írt. Mind a két dolog egy ritka dolog volt még a 18. század végén.
Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk, az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a Régió Krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Színpadán. Ma április 23-a van, a Béláknak kívánunk boldog névnapot. A Béla név bizonyítatlan eredetű, a legvalószínűbb magyarázat szerint a régi magyar bélszemély névből származik, az a kicsinyítő képzővel. A bél jelentése belső rész, például szív. Már a középkorban mesterségesen azonosították az Adalbert névvel. A név a 19. században került elő újra, korábban Árpádházi királyok nevében fordult elő. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, április 23-án. 1564-ben ezen a napon született William Shakespeare színész, író, drámaíró. Április 23-án született Janikowski Éva, Kossuth és József Attila díjas író, aki elsősorban gyerekeknek írt. E napon halt meg gróf Károlyi Gyula, aki 1931 és 32-ben Magyarország miniszterelnöke volt. 1196-ban e napon halt meg harmadik Béla, Magyarország királya. 1852-ben április 23-án született a nemesi származású Mednyánszky László festőművész, aki az első világháborúról tudósított képekben. 1884-ben e napon született Seridi Justinián bíboros herceg prímás. 1887-ben április 23-án született Törzs Jenő színész, író, filmrendező. 1924-ben szintén e napon született Csákváron Csányi László karnagy. 1925-ben Rabcsányi László Kazinczy díjas író, újságíró, ügyvéd, szerkesztő született. 1939-ben e napon látta meg a napvilágot Pest és Jenő Erkel Ferenc díjas zeneszerző, zongora, művész. 1940-ben e napon született dr. Éles Béla színész, rendező, színházigazgató. 1950-ben szintén ezen a napon született Grillus Dániel, Kossuth díjas, Furulya művész, zeneszerző. 1965-ben április 23-án felrobbantották a Nemzeti Színházat. 1981-ben e napon halt meg Zák Zoltán, költő, író. És e napon halt meg 1989-ben Hódos Imre, hatszoros magyar bajnok és olimpiai bajnok birkózó. 997-ben e napon Szent Adalbert prágai püspök hittérítő útján mártír halált halt a mai Lengyelország északi részén. 1930-ban április 23-án született Túri Mária, Munkácsy díjas festő, érdemes művész. 2018-ban e napon halt meg Magyari Béla űrhajós, a Szojusz 36 űrhajó tartalék személyzetének tagja, ezredes. 2020-ban e napon halt meg dr. Györfi Miklós újságíró, egyetemi tanár. 2006-ban e napon tartották az országgyűlési választások második fordulóját. 1995 óta április 23-a a könyv és a szerzői jogok napja. A katalánok javaslatára az UNESCO ekkor nyilvánította ezt a napot a könyvnapjává.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
lassul szegődő gondolat.
A felüdülés ideje. Amikor felüdülésre gondolunk, önkéntelenül is valami jóleső, hűvös és megnyugtató csend jut eszünkbe. A leggyakrabban elképzelt kép egy árnyékos erdei tisztás, ahol a legnagyobb zaj, amit hallhatunk, a patak friss csobogása és a madarak csiripelése. Felüdülés lehet számunkra egy napsütötte tengerpart is, ahol a napfény és a tenger moraja üdít, és a poharunkban elolvadó jég. Mindegy, hogy hol, erdőben vagy tengerparton, csak messze a város folytogató levegőjétől, dübörgő zajától, csak messze a munkahelyi határidőnapló szorításától, a szünet nélkül csöngő telefonoktól, a gondterhelt reggelektől. A felüdülés szinte kivétel nélkül a helyváltoztatás, helyszínváltoztatás igényét is hordozza magában. Keresünk egy helyet, ahol minden más, ahol minden könnyebb, ahol jobb, ahol azt tehetjük, amit csak akarunk, ahol szinte minden érettünk van. Ám lehetünk a legmagasabb hegy tetején, vagy 100 kilométerre egy lakatlan szigeten a minket terhelő dolgoktól, hogyha a bőröngyeinken kívül a megoldatlan kérdéseinket, gondjainkat is magunkkal cipeljük, mit sem ér már az üdülés. Ugyanolyan fáradtan és gondterhelten térünk haza, mint ahogyan elindultunk. Felüdülése ugyanis nem csak a fáradt testnek, hanem a léleknek, a szellemnek is szüksége van. Azért pedig fölösleges hosszú utakra vállalkozni, hogy még az időeltolódás gondja is a miénk legyen. Az igazi felüdülés elérhető a szobánk legkedvesebb zugában is, a fotelban ülve, vagy a kertben, könyvet olvasva, ahol a gyümölcsfák nyújtanak árnyékot. A valódi felüdülésért nem kell tehát ezreket adni, biztosítást kötni, csak meg kell tanulni felüdülni. A pásztor a nyáját a tűző nap elől, füves legelőkre, csendes vizek mellé terelgeti. Ha a nyáj minden lépését a pásztorra bízza, akkor előbb-utóbb elérkezik számára a felüdülés ideje is. Nem szenved hiányt semmiben, mert eleget kap mindenből, nem mindent, mert akkor tele lenne fölösleges dolgokkal, hanem eleget. Számunkra is adott a felüdülés és a felüdülésre fordítható idő, amely nem annyira az éves szabadság idejétől, eltöltésének helyszínétől, hanem egyedül tőlünk és a mindennapokban megélhető szabadságunktól függ. Attól a szabadságtól, amely talán csak néhány perc, egy fél óra, de ez alatt a lelkünk, a bensőnk füves legelőn, csendes vizek mellett megpihen.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Azt mondom, nincs több holnap, az utolsó nap is ma véget ér. Hogy döntesz, jó vagy, rossz vagy, a pokol vár, vagy a mennybe mész. Annyi kincset rejt még a világ, te bejárnád, vagy inkább hezitálsz. Úgy ész, nincs vége a jónak, az idő kellék feleség, kellék feleség. Tovább, ha nincs tovább, mert nincs tovább, kinek ad tovább?
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Az átszuhanás az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni. Átszuhanni az fáj, a változás szűk száján átcsúszni az horzsolás, az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió regionális hírösszefoglalóját 2024. április 23-án kedden 16:30-kor Huszár Katától hallják. Szerdán és csütörtökön tartja a tavaszi ülésszakát a Magyarországi Református Egyház zsinata. A lelkipásztorok jogállásáról szóló törvény, a hittanoktatási törvény és szabályrendelet módosítása, megemlékezés a 150 éves nemzetközi lepramisszió munkájáról és a protestáns tábori püspök megválasztása. Ilyen időszerű feladatai is lesznek az április 24-én és 25-én Balatonszászón ülésező zsinatnak, amely dönt a zsinat lelkészi elnök tisztségéről is. Balogh Zoltán a zsinat lelkészi elnöki tisztségéről való lemondása után a szabályoknak megfelelően az elnöki feladatokat idéglenesen Pásztor Dániel a zsinat lelkészi alelnöke látja el. Ezen megbízatása a következő zsinati ülés döntéséig tart. A Magyarországi Református Egyház 15. zsinati ciklusa 9. ülésének időpontjáról 2023. novemberében az előző találkozón döntöttek a résztvevők. A tartós álláskeresők elhelyezkedését segíti az 1,7 milliárd forint hazai forrásból megvalósuló program, amelyre hétfőtől lehet jelentkezni, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Comba Sándor felhívta a figyelmet, az átlagosnál komplexebb segítségre van szükségük a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresőknek, egyebek mellett az alacsony képzettségűeknek, a 24 év alattiaknak vagy az 50 év felettieknek, akik egy vagy két éve regisztrált álláskeresők. Az államtitkár ismertette, az új pilot program első 3 hónapja a munka kipróbálása, amelynek során a résztvevők komplex segítséget kapnak a beilleszkedéshez. Ebben az időszakban a munkavállaló foglalkoztatásához havi 200 ezer forintig bértámogatás is igénybe vehető, ezen túl a munkavállaló havi 53 ezer forint munkában maradást ösztönző juttatásban is részesülhet. Csaknem 9000 eladósodott családnak nyújtott segítséget felhalmozott tartozásaik kezelésében a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet 15 éve működő adósságkezelő programja elsősorban otthonaik megőrzésében segítette a nehéz körülmények közé került embereket, napjainkban pedig 170 felzárkózó településen segítik a nehéz sorsú családokat. Borsodabói Zemplén vármegyében az elmúlt 15 évben összesen 173 településen fordultak meg a munkatársaik. A további részletekről Romhányi Tamást, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallják.
Abban erősítenénk meg az eladósodott családokat, hogy önerőből jussanak kijebb, vagy esetleg lépjenek ki teljesen az adósság spirálból. 20 nem felkészült tanácsadónk lett most már az elmúlt 15 év során. 2009-ben, amikor tömegével dőltek be a devizahitelek, akkor derült ki, hogy ez egy nagyon komoly probléma, amire egy nagy országos karitatív szervezetnek muszáj, hogy legyen válasza, amikor ugye tömegesen jelentkeztek nálunk azok a családok, akiknek végrehajtás alá került az eladósodás miatt az otthonuk, és ennek a programnak az alapvető célja az volt, hogy az otthonát megőrizni segítsük az eladósodott családokat. Óriási probléma jellemzően az, hogy mondjuk megszűnik a kommunikáció a hitelezők és az adósok között. Szeretetszolgálatkor még önkéntesei közvetítő szerepet vállaltak, segítettek ügyet intézni, jogszabályi lehetőségeket vadásztak, ez ugye lassan egy önálló szakterületté alakult ki. Segítettek nehéz döntéseket meghozni a családoknak. 173 borsodi településen fordultak meg a munkatársaink az elmúlt 15 év során, és 2739, hát csúnya szóval mondva, ügyféllel álltak kapcsolatba. A teljesség igénye nélkül mondanék néhány nevet. Abaújszántón, Alsó-Zsolcán, Baktakéken, Bárévén, Boldogkőfalun, Csobádon, Golopon, Göncön, Helyőpapiba, Legyesbényén, Miskolc, Ózd, Pácin, Prügy, Sátoraljaújhely, Szalonna, Tája, Vatta, Zemplénagárd, és akkor be is fejezem itt a felsorolást.
Korán érkezett a tavasz az Északerdő ZRT-hez is. Az ország északkeleti részébe is meglepően korán érkezett a tavasz, és szinte elmaradt a tél az Északerdő ZRT által kezelt Borsodabói Zemplén vármegyei erdőterületeken is. Az erdészeti társaság szakemberei a korábbi évek tapasztalatai alapján felkészültek a vegetációs időszak korábbi indulására, megfelelő időben gondoskodtak a mesterséges erdősítésekhez szükséges csemeték beszerzéséről, és azok szakszerű elültetéséről. A 2023 őszi és 2024-es tavaszi szezonban csaknem 1,2 millió facsemetét ültettek el az elpusztult fenyőerdők helyén, illetve a különböző természeti károk felszámolása érdekében. Jelenleg is több mint 100 hektáron folyik megbízás keretében erdőtelepítési munkák előkészítése, mondta el rádiónknak Mihók István, erdészeti vezérigazgató helyettes.
Sajnálatos módon nagyon negatív irányba változott az időjárás. Azon túl, hogy az igazi hideg, hosszantartó hideg telek gyakorlatilag elmaradnak, a csapadék eloszlása is rendkívüli módon megváltozott. Tehát a csapadék mennyisége most a 2022-es rendkívül asszályos évet, ha nem tekintjük, nagyjából a csapadék éves mennyisége az nem csökkent számottevő szinten, viszont a csapadékos napok száma rendkívüli módon lecsökkent, azaz ugyanaz a mennyiségű csapadék sokkal rövidebb idő alatt hullik le, ezáltal átmenetileg nagyon komolyan át tudja áztatni a talajt, és rengeteg víz le is folyik sajnos. Az erdősítés időszaka, a vegetációs időn kívüli időszak természetesen, és fagymentes időszakot kell ez alatt érteni, tehát elsősorban az ősz és a tavasz. Az erdősítés, az erdők megújítása kétféleképpen történhet alapvetően, az egyik a természetes módon történő erdők felújítása, amire itt az Észak-Erdő Zrt-n nagyon büszkék vagyunk, hogy 80%-át a területünknek természetes úton újítjuk fel, illetve a fakitermelések elsősorban az erdők megújítását célozzák ezáltal. Az elmúlt szezonban közel 1.200.000 darab csemetét ültettünk el, ebből nagyjából 130.000 csemete került erdőtelepítés, illetve az erdőteletek bővítésénél a talajba. Az erdősítés, tehát nagyjából a fele történt ősszel, kicsit kevesebb, mint fele, valamivel több mint 600.000 csemetét ültettünk el a tavasszal, illetve még ezen kívül 24 mázsányi magvetéses erdősítést hajtottunk végre.
Csütörtökön rendezi meg a Nők a Tudományban Egyesület a Lányok Napja elnevezésű programot, amelyre immáron 13. alkalommal várják a tudományok, a technológia és az informatika világa iránt érdeklődő fiatalokat. Az esemény alkalmából ezen a napon idén is számos nagyvállalat, egyetem és kutatóintézet nyitja meg a kapuit a fiatalok előtt országszerte, hogy bepillantást nyerhessenek a műszaki és természettudományok gyakorlati alkalmazásaiba. Az eseményen idén 19 településen több mint 60 programmal várják a 12-18 év közötti lányokat, többek között Miskolcon, Szegeden, illetve Debrecenben is. A kezdeményezés célja, hogy a pályaválasztás előtt álló általános iskolás és középiskolás diákok tapasztalatot szerezzenek a jövő munkahelyeiről. A programok ingyenesek, azonban regisztrációhoz kötöttek, amit a lányoknapja.hu oldalon tehetnek meg az érdeklődők. A szervezők tájékoztatása szerint azért fontos a rendezvény, mert még a munkaerőpiacon egyre jobban felértékelődnek a technológiai és informatikai ismeretek, a nők közül még mindig lényegesen kevesebben választják ezeket a szakterületeket, ami nagy hatással van arra, hogy természettudományos és informatikai szektorban évek óta munkaerőhiány tapasztalható. Idén már 7. alkalommal rendezi meg a Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivált a Miskolci Nemzeti Színház mától vasárnapig. A Miskolci Balett ismét neves koreográfusok és együttesek előadásait hívta meg. A fesztivál a Miskolci Balett a Szerelem Hatalma című előadás bemutatójával indul. A zárónapon gálaműsorral készülnek, amelyet Zsurevszki Zoltán táncművész kezdeményezésére szerveznek meg a Tánc Világnapja alkalmából. A Hazai Pálya című gálaműsoron a táncélet helyi szereplői vesznek részt, meglepetés vendégként pedig a belgrádi Szerb Nemzeti Táncalapítvány és Balettiskola csapata csatlakozik hozzájuk. A fesztiválon nyílik meg Éder Vera és Gálos Mihály Samu fotókiállítása Silent Bodies címmel. A tárlaton a Miskolci Balett táncművészei láthatók. A fotókiállítás az évad végéig tekinthető meg a Miskolci Nemzeti Színházban. Az Európa Rádió regionális hírösszefoglalóját hallották 2024. április 23-án Huszár Katától.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. We'll be right back.
years in China. 50 million Ukraine's on the road. 100 million hands makes the music finer. And I'm so happy I can find the words. I have a dream and think about we can play together. 50 million friends play with me. So many fingers play the fan and play the major. And I'm so happy I can find your key. This is not the ping pong from Beijing down to Hong Kong. We just play the music from the road. Let's get fun and take it. Let's them music make it. We can fly together like a bird.
Délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Molnár Borbála, Sátoraljaújhelyi költőnő életéről hallhatnak a következő percekben, aki olyan korban jelentkezett műveivel, amelyben a nők tehetségét és képességét a versírásra kétségbe vonták. Magánélete is sok szenvedést hozott, fájdalmait verseiben írta meg. Godzsák Attila történészt Jászter Beáta kérdezi.
Ez a poétriánk újhelyi, mondta Kazinczy Ferenc, a nagy nyelvújító Molnár Borbáláról, arról a neves újhelyiről, akinek életéről, szomorú sorsáról Godzsák Attila történésszel beszélgetek. Egy Sátoraljaújhelyi költőnőről beszélünk, aki levelezős irodalmi szalont tartott fenn Sátoraljaújhelyen, és úgy is nevezzük őt, hogy a Magyar Minerva. Miért volt ez olyan jelentőségteljes, hogy abban az időben, amikor egy nőnek nem is nagyon illet megmutatnia magát, mint neki, ki mégis jó híre volt.
A 18. század végén, ugye 1760-ban született, a 18. század végén nem volt egyszerű nőként érvényesülni. Ugye úgy gondolták, hogy a nők nem képesek betölteni a főhivatásukat, az anyaságot akkor, hogyha mellette egyéb munkákat vagy feladatokat is elvállalnak. Ezért nagyon nehéz volt akár költőként, akármi másként nőként érvényesülni, és ráadásul Molnár Borbála nőként magyarul írt. Mind a két dolog egy ritka dolog volt még a 18. század végén, azért duplán is úttörőnek nevezhető. Egyébként Molnár Borbála volt az első olyan költőnője a magyar irodalomnak, akinek nyomtatásban jelentek meg versei. Nagyon fontos megemlítenünk, hogy a legrégebbi magyar írónő, a férfiakat is megelőzve, akiről valószínűsíthető, hogy Sátoraljaújhelyen élt, az Losárdi Zsuzsanna volt, aki 1681-ben, tehát majdnem egy évszázaddal korábban született. Ő bátyjával, Miklóssal, II. Rákóczi Ferenc táborához csatlakozott, és Zsuzsanna a vitézeket saját szerzésű dalokkal lelkesítette, és többek között sebesülteket is ápolta Rákóczi szabadságharcban. Ezzel a már általunk is tárgyalt Kossuth Zsuzsannát is valamilyen szinten megelőzve. Tehát fontos kijelentenünk, hogy Molnár Borbála az első olyan nő Magyarországon, akinek nyomtatásban megjelentek a költeményei, viszont egy évszázaddal korábban is volt már olyan sátorai újhelyi nő, aki poétai hitvallást is érzett magában, és versekkel buzította a magyar katonákat a Rákóczi szabadságharcban.
Valóban nem volt könnyű a 18, de még a 19. században sem egy nőnek érvényesülni, muszáj ezt megemlítenem, hiszen beleégett a gondolataimba. A Hölgyfutár egyik számában olvastam, 1800-as évek elejéről, egy magát anonimusnak nevező, gondolom férfi írhatta a következő verset: szép nem vagy nem, még elkelhetsz, ha sütsz, főzöl, s gondozod virágaidat, de kevés bájad is elhágy, ha versírásba ártod magadat. Valóban nem volt könnyű ebben az időszakban. Nekem nagy kedvencem Molnár Borbála, nem csak azért, mert nőként magyarul írt, hanem azért is, mert ide kötődik Sátorai Újhelyhez. Martinák Jánosné tanárnő volt az, aki felhívta a figyelmemet az ő életére, munkásságára. Neki nagyon szép könyve is jelent meg Molnár Borbála életéről. Abból tudom, hogy nagyon sanyarú sorsa volt, rendkívül boldogtalan volt. Ezt a boldogtalanságát mégis a költészete javára tudta fordítani, bármilyen megdöbbentő is.
Pontosan, ezek igazából összefüggő dolgok. Most kicsit csúnyán hangzik azt mondani, de hogyha nem lett volna ilyen sanyarú sorsa, akkor a magyar és újhelyi női költészet szegényebb lenne, hiszen őt éppen a férjével való viszonya volt az, ami először a írásra vezette. Ezt tudni kell Molnár Borbáláról, hogy az édesapja megtanította ugyan olvasni, azonban írni nem, azért, hogy mindenféle csacska szerelmes leveleket ne írogasson a férfiaknak, ezért ő tudott olvasni, de írni nem. 17 éves korában az anyja unszolására ment férjhez, egy gazdag helyi emberhez, azonban ő az első pillanattól fogva ellenszenvvel viseltetett a jövendőbeliével szemben. Az édesanyja, aki rábeszélte, rávette erre a Frigyre, végül szintén csalatkozott, hiszen már a nász alkalmával borzasztó lekezelően viselkedett az anyósával a férj, és későbbiekben sajnos Borbálával is, sokszor verte, csalta, állandóan gúnyolódott a törékeny nőies lelkivilágán, és ezért tulajdonképpen, hogy lefoglalja magát, hogy elmeneküljön a világunkból, megtanult írni Borbála, és a fájdalmát elkezdte kiírni, és ezért borzasztó, életszerű költeményei vannak neki. Szakszóval úgy mondjuk, hogy ő autobiográf költő volt, az azt jelenti, hogy a saját életének az eseményeit verselte meg, és mikor kiderült ez a készségeit Sátoralja Újhelyben, hogy ő egy kiváló költőpalánta, akkor a vármegye vezetősége maga elé hívatta levizsgáztatni, adták neki egy vizsgafeladatot, egy témát, amiről írnia kellett egy költeményt ott előttük. Olyan kiválóan sikerült ez a költemény, hogy a városunk egyik úgynevezett köszöntő írójává vált, léptették elő, ami azt jelentette, hogy hivatalos alkalmakra kellett verseket írnia, például II. József halálakor egy sirató verset, vagy a új császár köszöntésére egy verset, a városba vagy a Zemplén megyébe látogató vendégek számára, vagy kinevezett új főispán számára is neki kellett egy köszöntő verset írnia, tehát úgymond a vármegye szolgálatába is lépett a tehetsége révén, de igazából nem is főként a versei révén vált nagyon híressé, hanem a kiterjedt levelezése kapcsán. Rengeteg emberrel tartott a levélben a kapcsolatot. Ugye a korszakban még nem volt olyan egyszerű a kapcsolattartás, nem volt internet, telefon, semmi olyan gyors hírközlő eszköz, amivel manapság rendelkezünk, és ezért levélben tartották a hasonló gondolkodású emberek, szaktársak egymással a kapcsolatot, és ő rengeteg emberrel levelezett, sok levelezés fenn is maradt, sok sajnos elveszett, például a naplója is, melyet a végrendeletébe úgy rendelkezett, hogy semmisítsék meg a naplóját. A gyermekei megmentették a naplóját, azonban jelenleg nem tudni, hogyha fennmaradt a napló, hol lehet. Tehát sajnos ez jelenleg elveszett. Nagyon fontos megemlíteni, hogy összesen nagyjából 900 oldalnyi műve jelent meg, ami így nem hathat a mai kor emberének soknak, hiszen egy átlag ember SMS beszélgetéseit is, hogyha összerakjuk manapság, kitesznek annyit, de egyrészt értékben ugye bőven alulmúlják, másrésztről pedig Berzsenyinek és Kölcseinek a összeadott életműve érhette el nagyjából ezt a 900 oldalt, amit ő egymaga nőként produkálni tudott a 18. század legvégén. Meg kell említeni, hogy azon kívül, hogy verselt, levelezett, azon kívül Herdernek a úgynevezett jóslata a kicsi népekről, az nagyon mély nyomot hagyott benne, és ő maga is 1800-ban egy bölcseleti munka kiadására készült, azonban nem maradt ránk ez a munka, nem jelent meg, nem tudjuk azt sem, hogy milyen szinten jutott el, annyi biztos, hogy elkezdett kicsit filozofikusabban gondolkodni a világról.
Kazinczy elismeréssel nyilatkozott róla. A verseiből, a leírásaiból megismerhetjük az életét, a gondolatait, a fájdalmait, az örömeit, és a kiterjedt levelezéseiből pedig az emberi kapcsolatait, és nagyon sok utazásról beszámol más családokról. Hogyan tud az ő élete vagy életműve mondjuk példaértékkel szolgálni egy mai fiatal ember számára?
Úgy tud példaértékkel szolgálni a mai koremberének is, hogyha arra gondolnak, hogy mikor a legrosszabb helyzetben volt Molnár Borbála, akkor fordult a tehetsége felé, megtanulta kiadni magából, átvészelni ezeket a dolgokat, és ami fontos megemlíteni, hogy Molnár Borbálából az igazi költő akkor tudott felszabadulni, mikor a férje meghalt. 3 gyermeke volt, és nagyon szegény helyzetbe kerültek. Igazából mindenkire neki kellett a családban vigyáznia, és sikerült neki. És ezek azok a keserűségek tulajdonképpen, amik lejönnek az ő műveiből.
Bármennyire is megviselte őt az élet, és megdobálta a sors, azért hitét soha nem veszítette el, gyakorló református keresztény emberként élt, és ez minden művéből kitűnik kristálytisztán.
Igen, nagyon erőteljesen református nő volt, ezért is került végül Erdélybe, ami reformációnak egyik fellegvára volt, ugye szembe a katolikus birodalommal. A levelezése kapcsán figyelt rá Mikes Anna erdélyi grófnő, aki társalkodó nőjéül hívta, és 22 évig élt ott, volt társalkodó nője a grófnőnek. Meg kell említeni, hogy ott is sokan próbálták kimarni, kitúrni, különböző támadásokat indítani ellene, de ezeken is felül tudott emelkedni, ezeket is át tudta vészelni, és Kazinczy Ferenc is ott találkozott egyébként vele, és ott jött rá, hogy földik tulajdonképpen, tehát ők nem ismerték egymást új helyben, attól függetlenül, hogy mind a ketten új helyiek, és Molnár Borbála is több mint 3 évtizedet töltött sátorai új helyben élete első 3 évtizedét. Ennek ellenére, hogy ők nem itt találkoztak, hanem Erdélyben találkoztak, és Kazinczy ott lett nagy elismerőjévé az ő költészetének, levelezésének, és fontos megemlíteni, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok bírálója, több bírálója volt neki, mint ahány elismerőlél, de Kazinczy Ferenc ugye az egyik legszakavatottabb személy, ő maximálisan tiszteletre méltónak tartotta a Molnár Borbálának a munkásságát.
Az új helyiek nem felejtették el ezt a 3 évtizedet, amit itt töltött, hiszen ő a jótékony cselekedeteiről is nagyon híres volt, sokan fordultak hozzá bajukban. Sátoralja új helyen utca őrzi a nevét, a város lexikonja is megemlíti, sőt Martinák Jánosné, aki hosszú-hosszú éveken keresztül itt tanított az egyik középiskolában, nem csak egy regényében, hanem más irodalomtörténeti munkáiban is megemlíti. És lám, mi is most róla beszélgettünk. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, Molnár Borbála, sátoralja új helyi költőnő életéről hallottak az előző percekben. Godzsák Attila történészt Jászter Beáta kérdezte.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svédasztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra. Zárásként napi igei és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 5. részének 15. verséből hallgassuk meg. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Hinni azt is jelenti, hogy komolyan veszem és látom a bűn által beszennyezett emberi természetemet, és Istennek az ő fiában, Jézusban kínált kegyelmét. Mindkettőre el kell jutni. Kell, hogy bűnlátása legyen az embernek, mert enélkül elveszett állapotban marad. És kell, hogy a kegyelemről is legyen tudomása az embernek, hiszen enélkül maradna a reménytelen állapot. Sajnos sok embernek egyikről sincs tudomása. Sokan nem is sejtik, hogy mekkora bajban vannak. S ha valaki nem tudja, hogy bajban van, nem keres kiutat, megoldást sem. A bűn, mint állapot csak negatív dolgot jelent. Istennel és egymással való szembehelyezkedést, a szenvedés számos formáját, megtetézve az egészet a halállal. Nincs mit tenni, gondolja az ember, és megoldást nem keresve éli a felszínes életét, amíg meg nem hal. És közben még azt is elhiszi, hogy vele minden rendben van. Lehet, hogy a világban sok rossz van, lehet, hogy a körülötte élő emberekkel sok baj van, de vele nagyjából minden rendben. Micsoda önáltatás. És ebben él minden lelkileg fel nem ébredt ember. Te hogy látod magad? Felébredtél már? Látod már önmagadat annak és olyannak, akinek Isten lát? Felragyogott már neked Krisztus? A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.